Jeruzsálem. A vándor Kidron völgyéből sántikál fel az olajfák hegyére. Leült egy fatövéhez, kiszedegette lábából a tüskéket, melyeket Spina Christinek hívnak az arándokok. Gyönyörűségét lelte a szenvedésben. A por rászállt az alvat vércseppekre, a dagat felpuffadt lábba mélyen belevágott a bocskor tartó kötél. A test vonaglott a fájdalomtól, s most, hogy már semmi eleven erő nem űzte, egy pillanatra kihagyott a lélek lobogó extázisa. Megpihenhetett, nem kellett égiekkel társalogni, himnuszt költeni a szent szenvedéshez, hogy az önkívület e különös állapotában még vonszolni bírja a testet, mely mint végkimerült beteg állat, csak egyután vágyódnék, hogy elterülhessen mozdulatlanul. Átölelte a fát, melyhez támaszkodott, s lassan, kínosan felegyenesedett. Jozafát völgyéből, melyet Kidron völgyének is neveznek, ködök törtek fel, lassan, szelíden emelkedett a pára, még sejthette innen a holtenger szélét kelet felé, kéklő hegyeket, a Jordán völgyét, szemben vele a csúcsot, ahonnan egykor Mózes az ígéret völgyét megpillantotta. Megfordult nyugat felé, egy várost látott, melyet már egészen ellepett a köd. Torony, bástyafal, egy kupola, karcsú minaretok emelkednek ki, körfalak fehérsége, szürke házak, melyeket mintha egészen belepett volna az évezredes penész. Apró színes alakok járnak lent, a szem előtt összefolyik minden, összeömlik a kép, a könnyel, mindez csodává lesz, révület partjain sétál, hihetős, hihetetlen egyszerre, hogy ő a bűnös, álmodó Péter, aki valaha elindult a messzi Aminzből, az üdvözítő útján járván beteheti lábát Jeruzsálembe. Sokáig élt a sivatagban, míg méltónak érezte magát arra, hogy megkezdje a tisztuláshoz vezető utat. Remeték nyomát kutatta, szíriai pusztaságokba tévedt, elmenekült az eretnekek elől, akik a távoli világokban vallják téveigéseiket. A többivel, testvérekkel együtt ott élt egy elhagyott városban, melyből századok óta kiszállt a lélek, valaha örhely, helytartók fészke lehetett, világi dicsőség rangja volt a városok és birodalmak közt. Ma neve sincs, senki sem tudja elolvasni a táblák jeleit, az írást, melyet valaha rávéstek idegen népek, e hegyes, szálkás, ismeretlen jeleket, melyeket csak itt-ott vált fel görögbetű. Itt lakott a félig romba dőlt, föld alá süllyedt termekben, melyeknek nyílásán befújták a szelek az avart. Minden esztendőben vékony csíkot vedett az idő, számolni tudta hány száz esztendő telt el, mióta nem járt itt a gazda, hogy számon kérje cselédeitől az elmulasztott éveket. Így élte különös népek között, melyek jámborak, s mégis pogányok voltak. Hosszú fejű, csúcsos süvegű, fekete szemű démonok menete állt meg kíváncsian szentek és szüzek csoportja előtt. Fejükön rajta volt az égi aureola, senki nem láthatta rajtuk a sátán jeleit. Hatalmas képek voltak, elborították a falakat, kékek és vörösek derengtek fel, ha beszökött a hajnal. Egyszerre éledezni kezdtek az alvó alakok, megmozdultak. Hány ilyen hajnali órát élt át térden és virrasztva, hogy elsőnek lesse meg Máriát, amint kibukik a sötétségből, elönti arcát a napfény, mosolyog, s akkor ő odaverheti a hideg kőhöz magát, s hang nélkül kiáltozásokkal imádkozhatik, miként egykor a próféták, akik széttörtek már minden emberi kapcsolatot, jajgattak és sírtak, így tisztelték az urat, s üvöltöztek is néha, mert egyedül voltak az éjszakában, nem volt más társuk, csak a sakál. Egyszer felkelt, emlékezett, hogy Jeruzsálembe kell mennie, mert fogadalma úgy tartja, hogy mesztelen lábbal vánszorogjon végig azon az úton, melyen az Úr utolsó napján végigment. Nyomába szegődött a kufároknak, be kellett cserélnie egyik vékony ezüst dénáriát, melyet Frankhomból még magával hozott. Közben szavakat tanult, melyen vizet, éjszállás, darab kenyeret jelentenek. Ment velük, míg egy reggel nem mondták neki, hogy maradj. Már akkor nem volt messze, Miként hajósok vizsgálják a madarak repülését, kiszámítják, mi távol lehet az öböl vagy part, úgy számolta ő is a lakóhelyeket, falvakat, emberek közelségét, arcuk szépségét vagy rúdságát, hisz szépeknek és bánatosoknak kell lenniük azoknak, akik itt élhetnek azon a földön, melyet a megváltó megszentelt. Nézte az embereket, s látta szemükből félelem és rémület üt ki. Naphosszat kémlelik a látóhatárt, s ha kicsap egy porfelhő, vagy tétoba lovas figurákat rezegtet a délibáb, hangos, éles szóval hívják magukhoz a gyermekeket. Rettegnek. Góg és Magóg hordáitól, azoktól, akik vörösre festik az ég alját, korbácsolják a világot, melynek képét szörnyűségesre formálják ábrázatuk rúdsága szerint. A falvak népe Mohamedet tisztelte, a prófétát, de jámborak voltak, világuk elveszett ott, hol földjük véget ért. Kecskéjük, szamaruk volt, keletlenül ették korpás kenyerüket. A falvak népe nem áll ellen semmiféle hódítónak. Nincs fegyvere, leányaik nem tudják megvédeni szemérmüket. Miként jámbor állatok élnek, régi úr helyett átveszik az új urakat, akik sebes lovakon közelítenek, rikoltanak, dühöttek, mint a fenevadak, csak az öldöklést, harcot vették át a próféta szavából, de borral fertőzik magukat, s vadállati tréfákkal zavarják a jámborokat. Hiába menekült előlük a fák mögé 3 nappal ezelőtt. Egyikük észrevette szürke szakállát, fiatal fickó volt, gőgös, alacsony homlokú, sasorrú, fekete hajú, görbe kardot viselt. Utána nyúlt lóhátról, megfogta szakállát, rángatta. Utolsó percére készült, mert úgy látta, a lovas fegyveréhez nyúl. A botot fogta kezében, tenyerét odaszorította a keresztponthoz, a szekhez, melyben a felvillanó képzelet odaálmodta annyiszor az üdvözítő megfeszített korpuszát. Most és halálom óráján, így perget az utolsó gondolat, de csak korbács volt, amit elővett a gyalázatos vitéz, s végigvágván rajta mutatta, hogy táncoljon, illegesse magát, néhányan röhögve verték lóra akasztott kis dobjukat, táncoltatták, miként medvét a vásárosok farsangkor. Nyekkent hátán a korbács, vége elérte arcát, a vér kicsurrant belőle. Mind jobban nevettek, amikor botját mutatta feléjük, megpróbálkozott az átok szavával, harsány hangon mondta azt a szót, hogy zarándok, melyet megért itt a föld népe, megérti, hogy messziről érkező vendég jő, Isten nevével ajkán, nem rabol, nem posztogat, lelke tele van áhítattal. Zarándok, mondta. S a vadvitézek csak tovább nevettek, illegették magukat, beszéltek vadnyelvükön hozzá, csúfot üztek keresztből, botból, megrondították szeme előtt. Nem ölték meg, gonoszak és lelketlenek voltak, nem tették meg a legnagyobb jót, hogy így bejuthatott volna a vértanuk égi pitvarába. Gonoszak voltak, nem ölték meg, csak kínozták a maguk fertelmes ördögi módján. Előhívták a falvak leányait, akiket magukkal ragadtak, kényszerítették, hogy nézze végig paráznaságukat. Nagyokat rikoltottak, s most már őt is tuszkolták volna egy gyötrelmes gonosz igézetben, ha nem intett volna egyik közülük valami jelt, nem mutatott volna egy közeli hegycsúcsra, melyen kigyúlt egyszerre egy mágiarakás. Így lett vége az ördögünnepnek. Még végigvágtak rajta búcsúzóul, vasszélű ostorok nyomán felcsapott a vér, nyereg elé kapták a lányokat, elvágtattak, csak piszkuk és rondaságuk közepette maradt ott a fertelmek dombjába beleszúrt zarándokbot. Mindez 3. napja történt. 2 napig ájultan feküdt a földön, mozdulni sem tudott. Fejét eltakarta köntöse szegélyével, hogy a legyek ne csípjék sebeit. Lassan megmozdult mégis benne az élet. Feltápászkodott, eljutott egy közeli forráshoz, megmosta arcát, ivott, felüdült. Egy szekér felvette, jámbor egyszerű népek voltak, kérdezetlenül is megértették, hogy mi történt a jámbor szakállas idegennel, aki zarándok, szent, talán őrült is, s akit mindezért tisztelniük kell. Az út szétvált, a parasztok a holt tenger felé mentek, őt letették Kidron völgyében, megmutatták a felfelé vezető utat. Előbb meg kellett tisztulnia. Napot és éjszakát töltött térden, behúzódott egy kis bozótba, most már minden bokor rezzenésére megriasztotta, és az áhítat perceit is megrabolta a rémület, hogy megint sarcoló hitetlenek jönnek, a próféta gonosz katonái, kötéllel és korbáccsal, neki megint végig kell néznie a gonoszok táncát, melyhez fogható szörnyűséget nem élt még át soha. Így térdelt s vezekelt, mert tiszta szívvel akart bejutni Jeruzsálembe. Ám nem jött rá a lélek derűs fénye, a fohász nyugalma, a tiszta hit szelid indulata. Keze ökölbe szorult, ha elnyomta az álom, fogait csikorgatta. Egy szó kóvályogott szüntelen benne, az egyetlen szó, mely olyan édes és szörnyű volt, testet öltött benne, lángnyelveket látott, melyek felcsapnak az égig, kék és vörös fényeket, melyekből kardot és korbácsot fonak képzelet. A szót majszolta, mint minden nap, minden perc kenyerét. Bosszú. Alázta magát, imádkozott azokért, akik meggyötörték, meggyalázták előtte a szent jelvényeket. Könyörgött értük, lihegve fújta a formulákat, melyeket egyszerű elméje megrögzített a vándorévek alatt. Ugyanakkor minden izma nekifeszült, minden hang azt ordította, nem te miattad, ő miatta kell a bosszú, őt gyalázták meg, őt korbácsolják megint. És sírt, átkozódott, verte magát, hadonászott a bottal, miként gyermekévei alatt tette, amikor a többi gyermekkel együtt tornát játszottak, melyet a gróf két kisfia rendezett. Jámbor és tiszta életű volt. Járt a végtelen országúton, fogadalmakat tett, s megbocsájtott azoknak, akik gonoszak voltak hozzá, a fölényes priornak, a torkos frátereknek, a gyontatónak, aki túl kegyetlenül szabta ki a penitenciát, a parasztnak, aki messzek Szaxóniába nem vette fel szekerére, s egy másiknak, aki pénzt kért a vízért. De most nem tudott megbocsájtani. Csupa harc volt, csupa izgalom. A testén áthevült a láz, borzongás verte tagjait. Néha azt hitte, halálos kórba esett. Testét még elvonzolja Józsefát völgyébe, oda fogják őt is temetni, ahová a világ végeztével az Úr megidézi e világ összes halottait. Könyörgött az Úrhoz, szabadítsa meg a gondolatoktól, mormolta az igéket, melyek szelítségről, szeretetről szólnak, azokról, akik fegyvert vesznek kezükbe, azokról, akik a hit erejével harcolják igazukat. Ám megint látta a vörös ég alját, hallotta a pokoli csattogást, a gúnyt s gyűlöletet, mely mindenfelé ömlik, amerre járt a kereszt. S mindezt itt, ezen a földön, ahol Jézus élt. Itt ment végig a szomszéd határba, amikor Betlehem felé tartott. Ezen a helyen járt talán Mária. Így gyűjtött tövist az utcák gonosz népe. Itt ágaskodtak a bámész falusiak, akik ritkán merészkednek be a városba, de meglesik, mi történik a városlakók között. Felemelkedett. Nincs útja visszafelé. Az Úr úgy akarja, hogy tisztátalan lélekkel jöjjön a városba. Nincs ereje, hogy kijöjje magából a férfi vágyat, a bosszú gondolatát, a sértést, mely fegyvertől eredt, s fegyvernek kell eldöntenie. Felállt, nézte lábát, melyet megtépett a tüske. Fogadalmára gondolt, arra, hogy bocskor nélkül kell bemennie Jeruzsálembe. De még csak az olajfák hegyének tövéhez ért el, még mehet így, sáros és püffett lábbal, melynek alig ad valami védelmet a durván cserzett talp. Beszélgetett az angyalokkal, lassan reggel lett. A falusiak tegnap útra valót adtak, egy darab sárhoz hasonlatos kenyeret s kecske sajtot. A köd ott táncolt valahol a fák tetején, s alatta csillogott a város. A bástyák körképe elfedte a kilátást, ám lassan megkülönböztette a tornyokat. Ismerte az eget felnyársaló keskeny építményt, melybe a próféta papja kúszik fel, hogy naponta háromszor is meghirdesse pogány hitének diadalát. És ismerte a szüntelen jajgató zsidókat, akik valamit keresnek, ami száz és száz esztendők előtt elveszett, mintha újból az ezredévet akarnák kifoltozni. Tűnődnek s jajgatnak, ha idegennel találkoznak, a sorsot s az igaz prófétákat hívják tanúnak, de senki sem igazodik ki szándékukon. Az arándok feltápászkodik, menni akar. A bot előrelendül kezében, javakorabeli férfi felüdítette az alvás, megtisztálkodott egy pocsolya vizében. Az olajfák megremegnek a szélben, különös zizegő hangon szólnak. Ez már a mennybéli kórus, gondolja Amiensből való Péter, angyalok kórusa, mely sohasem szűnik meg ezen a helyen dicsérni az urat. Az utat vízmosások szakítják meg, még kora reggel van, nem jön fel senki a városból, hogy gajat gyűjtsön, vagy megidézze a megváltó emlékeit. Megy a városba vezető kapu felé. A várfalat kőcsipkék borítják, rajta ördögi jelek, félholdas zászlók, kopjákon lófarok. Sehol egyetlen emlék sincs, egyetlen kereszt, egyetlen mécses, mely az ő emlékét hirdetné. Egyedül van. Ha legalább egy zarándok jönne még, könnyebb lenne a szíve. Megerősíti magát, Krisztus ott van botján, mely most megkoppantja a töltyfakaput. Vár. Még egyszer kopog. Kis rács nyílik ki, mögüle kinyúlik egy szurtos inas kéz, majd lát egy vörös szemű szakállas embert, kopasz, s nagyórú tekintetében nincsen semmi irgalom. Felemeli két ujját, megszorít benne egy darab ezüstpénzt, ezt mutatja fel a vándor felé. A bot lelankadt kezében, minden egyszerre vigasztalanul szomorú lett. A kapuban egy ember áll, kinyújtja tenyerét, vámot szed tőle, s mindazoktól, akik idáig jöttek azért, hogy a megváltó sírjához bemehessenek. A mellén kis láncot visel. A láncon régi ezüstpénz, melyet egy normann kufártól cserélt be valaha az édesanyja, amikor vele volt viselős. Valami külországi király veredhette, északi király, akinek hajói járták a tengert, s emberei végigrabolták a partvidékeket. Keze megérinti mellén a talizmán pénzt. A vércseszem oda tapad a kézre, lesi, míg lassan, áhítatosan előhúzza. Int jöjjön közelébb, hogy előbb szemügyre vegye. Vár. A szőrös öreg morzsolja a pénzdarabot, körmével próbálja, aszott ínyével szeretne beleharapni. A turbános fej bólint végül, valamit mond, amit talán latinul is meg lehet érteni. Keze egy rántással letépi a vékony láncot, kioldja a pénzt ráforrasztott füléből, még egyszer megfogja, forgatja, fel kell, hogy kinyissa előtte a kaput. Kihalt a kapu alja, ember nem jár erre, csak egy kóborkutya szaglászik, elfordult tőle, tovább lohol. Megy, egyszerre egy nyilvessző fúródik előtte a földbe. Ha tovább megy, hátában állt volna meg. Felnéz, honnan repült. A várfalon néhány fiatal katona kacag rajta. Combjukat csapdossák, sikerült megrémíteniük a szakáll a zarándokot. Egyikük meglendíti karját, hívja, valamit üvölt is feléje a távolból. Mutatja az utat, mintha mondaná, gyere hát közénk, Szentapó! A fiatalabb újból előveszi íját, az öregebb katona leinti, a toronyőr felé mutat. Néhány lépés csak az első kereszt utca, néhány lépés csak, de most elkerüli a veszélyt. Sikátoron megy végig házak között, melyek két sorban nyúlnak el befelé fordított ablakaikkal, tömlőc házak, elnyomják a gyerekkacagást. Lapos tetejük fehérlik, itt szokott hűsülni esténk itt a gazda, itt borul a földre, innen hallgatja hamis papja szavát. Jeruzsálem utcáján megy végig, s valami irtózat szállja meg. Nincsen szívében semmi áhítat. Nincs semmi. Üresen hánykolódik benne a lélek, magányosan, s talán vétkesen is. Most nem tudna leborulni a porba, miként tette a réten, Kidron völgyében, az olajfák hegyére vezető domboldalon. Utcán jár, melyet állatpiszok borít, a házak köz sovány ebek ólálkodnak, a napsugár végig csap a fehér homlokzatokon, minden kihalt, kegyetlen, rideg. Nem az ő városa ez, nem a képzeletbeli Hierozolima, ahogy misekönyvek lapjain lefestették, jámborbarátok, arancs ezüsttornyokkal, vörösen égő háztetőkkel, ragyogó kék utcákkal, melyeket elönt a páncélos lovas nép, rómaiak s hitetlen júdeaiak. Mintha a halál ülné meg a várost. Senki sem dolgoznék benne. Hallgatagok a műhelyek, nem csap ki kovács üllőjének csengése, gyermeksírás, házkéményeken a füst. Halott város. Reggel, amikor végigmegy az utcán, nincs senki, aki megmondhatná neki, hová vezet. A lépés viszi, bocskora csattog a köveken. Valaki mellé szegődik, először, mintha kóborebb módjára szaglászná, aztán széthúzza mellén szennyes köntösét, mutatja a fityegő fakeresztet. Arca elárulja az örményt, szőrrel benőtt ábrázatából csak kis szeme villog ki. Törve beszéli a frankok nyelvét, ha a szó elakad, mozdulat pótolja, hiszen kevés szóból is értenek az arándokok. Egy perc összemossa őket, együtt mennek. Az örmény már a város lakója. Itt ólálkodik, fecseg naphosszat, kószál, lesi az idegeneket. Alkalmi vezető, majdnem polgára Jeruzsálemnek, ismeri az áhítat küszöbeit, de ő maga talán nem ére semmit az áhítatból, mely eltöltötte, amikor ideért. A vándor Heródes kapuján át érkezett, a sikátorok elfogták előle a város képét, nem tudta merre menjen, megzavarodott. Most engedelmesen követte társát, mert valami elernyed benne a hosszú reggelen. A házsorok utcává formálódnak, összeszűkülnek, két oldalukat boltívek fogják össze. Lassan világosodik az árkádok közt, érzi, hogy közelednek egy tér felé. Valaha itt volt a templom, mondja a kísérő. Itt épített Salamon hajlékot az úrnak. Heródes parancsolatából idehordták a köveket. Itt éltek a régi proféták, itt tisztelték az egyetlen igaz Istent. És most nézd, ma a pogányok hajléka, a pogányoknak ünnepük van. Mohamed gyermekei készülnek rá, az ünnep egy álló hétig tart. Ilyenkor vígadnak, tobzódnak, üldöznek bennünket. Mi gyászolunk, behúzódunk a házakba, magunkra zárjuk a kapukat. Ma kezdődik, de a fő ünnep csak 3 nap múlva lesz. Ebben a templomban mutatják be pogány áldozatukat? Ebben. Én jártam már benne, mert emésztett a kíváncsiság. Áruhába mentem, nem ismertek fel. Ez már nem a régi templom. Ezt már az igaz Isten tiszteletére építették a régi kövekből. Ha felnézhetnél az oszlopok tetejére, láthatnád az oroszlánt, sast és a szőlőlevelet. Láthatnád Krisztus 2 betűjét is, ahogy egybefonódik. Ezt nem tudja elolvasni a pogány. Én voltam benne, amikor minden csendes volt, nem ilyen ünnepen. Mert most minden megváltozik. Valamitől megrészegednek a próféta hitványfiai. Az ő nevét kurjongatják, fegyvereket csapdosnak, mondják vadimáikat, amikben vér van, ölés és halál. Kirohannak ilyenkor, és olyanok, mint az eszelősek. Ha hitünk béli, jön velük szembe, nincs számára irgalom. Miért mondod? Idegen vagy, most jöttél a városba. Búj el ez alatt a hét alatt. Ha van pénzed, szerzek szállást számodra. Úgy éltem, mint a remeték. A pusztában is megsegített az úr. Itt emberek közé értem. Királyok és püspökök menhelyeket építettek. Magammal hoztam az amiensi káptalan levelét. Igazi úton járok, az úr megsegít. Nincs pénzed? Utolsó ezüstömet elvette a toronyőr. Nem jöhettem volna be a kapukon. Miért nem kerültél délebre? Ott omladékos a fal egy darabon. Nincs őr. Legfeljebb, ha gyerekek látnak. Őket szétzavarhatod a botoddal. Kufárok tanyája ez a város. Nézd, idegen! Itt az emberek nem dolgoznak. Várják a vándorokat. Bújtatják őket, adnak nékik éjszállást, bort szereznek számukra. Itt pihennek meg azok a vitézek, akik úgy kapták a penitenciát, hogy mesztelen lábbal kell végigmenniük az úton, mely a sírtól a Golgotáig vezet. Mind ilyenek. Először jönnek megtörten, szomjasan leborulnak a keresztútnál, megcsókolják az utcakövét, melyből szaracénok építik házaikat. Mindez Krisztus világa nekik. S harmadnapra mind kocsmát keres, alkuszik szállásadójával, lány után néz, s lesi, hogy teljen az oktáv, amely alatt elmondja a köteles imádságokat, meggyónhat, s megtisztul. Nem akarom hallani. Nem én küldtem őket ide, nem az én testvéreim. Én ott éltem a pusztában. Elfelejtettem az emberi beszédet, sakálokkal beszéltem az éjszakában. Érted-e, ember? Nincs pénzem, nem tudok neked semmit sem adni. Magam vagyok, engem nem a bűn hozott ide, nem fogadalom, nem terheli gyilkosság lelkemet. Krisztus miatt jöttem, Krisztus miatt. A puszta megárt az északi embernek. Menj egyenest, idegen, tér kissé jobb felé, kerüld el a templom felé özönlőket, egy óra múlva tele lesz ez a hely, és neked itt nincs semmit keresned, félrekorbácsolnak, letiportat lovával az emír, ha itt talál, amikor a mecsetbe megy. Sajnállak, de én a vitézekből élek, akik naponta jönnek erre. Iszákjukban még van ezüst és arany, titokban fegyvert viselnek, s már elvégezték a penitenciát. Péter egyedül van. Az egymásra boruló árkádok alatt megy, meghajlik dereka, szikár, magas ember, van valami a szemében, ami megriasztja az utcai fecsegőt. Int neki a kereszt jelével, alkalmi lélek, de ember, akivel beszélt a messzi idegenben, testvére is, mert kis fakeresztet hordott a nyakán. Az úrangyala ott állt meg Jebuzeusz kertjénél. Lent a városban dögvész pusztított, a hegy kopár volt, elhagyott. Dávid állt a hegyen, ott, ahol megjelent előtte az angyal, s nézte maroknyi királyságát, melyet meghajlított az örök ostorcsapás. Így tett fogadalmat Dávid, hogy azon a helyen engeszteli ki az urat, ahol megállt az ő angyala. És felment a hegyre, amikor megszűnt a dögvész, és szót váltott Ornánnal, a Jebuzeussal, aki dolgozott kertjében, szérűjén teregette a szénát. Nem akarta eladni a kertet, melyet apjától örökölt. Dávid megállt előtte, ezüstöt mutatott neki. Alkuttak, a király erősebb maradt. Sziklákat vett, s a sziklák közti tenyérnyi földet busásan megfizette 50 000 sékellel, a pénzt leolvasta a Jebuzeus elé. Így született a templom, mely elől el kell ódalognia most, mint veszett kutyának. Nem simogathatja meg a fekete sziklát, pedig itt fekszik valahol a templom mélységében, eszrebesgetik az arándokok. Nem mehet beljebb a kapun, ki van rekesztve belőle. Nem mondhatja soha, láttam a helyet, ahol Dávid letette a templom első kövét. Az ünnep bent elkezdődhetett. Jöttek az emberek, s mindenki, aki belépett a mecset ajtaján, idegen volt, s ellenség. Arcukat leste magányos őrhelyéről. A puszta sejkjeit, a falusiakat, kiöltözött városlakókat, lefátyolozott asszonyokat, szolgákat, herélteket, akik uraik nyomában kullogtak. Mit jelent nekik Jeruzsálem? Miért tisztelik Dávid templomának helyét, mely fölé egy gonosz és pogány császár Afrodité templomát építette, amikor Aelius Capitolinának nevezték Jeruzsálemet? Profétájukat tisztelik ők is itt, aki hamis legendájuk szerint ott fog állni az utolsó napon a hegy másik fokánál, hogy kezében tartsa az egy szál lószört, melyen át kell haladniuk a lelkeknek. Fekete emberek mentek a mecsetbe, szemükben nem volt irgalom. Urak voltak, akik rátapodnak a földre, megemelik korbácsukat. Milyen csendes volt odafent a Getsemáné kert tövében, a szétszórt olajfák alatt. Itt félelmes állarcot vesz magára Jeruzsálem, idegen köntösökbe öltözik. Nincs semmi benne a megváltó városából, nincs jel, mely őt idézhetné. Pusztai törzsek emberei szállnak le lovukról, tevék hátán érkeznek kufárok és nagyurak. Ha leborulnak bent a templomban, fekete kő előtt alászkodnak, melynek tetejéről, szavuk szerint, szárnyas lován szállt fel egykoron az ő profétájuk. Nem tudott helyéről elmozdulni, mintha odaláncolta volna a veszélyes leshelyhöz a vágy, fenékig üríteni a kelyhet, látni mindent, kipróbálni minden megaláztatást. A láng pislákol benne. Valamit érez, valami megmagyarázhatatlant. Mintha mindenkinél hatalmasabb lenne, egyetlen edős dénár nélkül, fegyver nélkül, mocskos köntösben, sebes lábbal. Valami bontakozik a lélek mélyén. Még nincs neve. Még nem tudja, mi az, nem tudja kimondani. Csak érzi, hogy irtózatos súly van a mellén. Keresi a megaláztatást, a fájdalom táplálja a parazsat. Megindult az úton, mely a vásártérre vezet. Az ünnep becsalogatta a vásárosokat. Szamarokon ültek a szegényebbek, stevéken azok, akik messzebbről érkeztek. Néha kordényi korgot apró hegyi lovak húzták. Szerszámuk mutatta, hogy a gazdáik a Holttenger vidékéről, Jerikó tájáról kapaszkodtak fel, hogy részt vehessenek az ünnepen. A vásártér kívül esett Dávid városán. Hatalmas kút volt előtte, melyben hajnaltájt megmosták a vásárosok arcukat s kezüket. Három oldalán bekerített udvart látott, melyet már az új urak építettek. Észrevette az oszlopok szeszélyes formáján, a hagymaformájú ablaknyílásokon. Így jutott közelébb, mert mindent látni akart, és mindent meg akart jegyezni Péter, a remete. A rabszolgák piaca felé ment, a portékák nem érdekelték, nem kellett pajzs vagy görbekard, füstölőedény, szőnyeg vagy vánkos. Emberek után szomjazott, valaki után, akinek azt mondhatná, testvérem. De csak kufárok ólálkodtak körötte, ránéztek, tekintetük végig siklott alakján, befogtak köntösét, elakadt kezükben a hívogató mozdulat, egyik-másik szitkot rikácsolt, ugyanakkor hívták a jómódú sejkeket, akik végig sétálnak szolgái kíséretében, s tüzetesen szemügyre veszik az emberportékát. Igen, a feketék is Isten gyermekei. Itt álltak hasított orrukkal idegen pusztai lényekhez hasonlatosan, melyeknek még nem adott az ember fia nevet. Itt álltak a napon egyszerűen s közönösen, beljebb sem húzottak az árnyékba, pedig láncuk engedte volna, s maga a gazda is, aki nem akarta, hogy betegeknek tarthassák őket a szállások előtti járókelők. A feketéken elsuhant a szeme. Bűnös volt, nem gondolt reájuk, senki sem beszélt nekik a lélekről, az ő idegen nyelvükön. Itt fetrengenek saját piszkukban, s várják az új gazdát, aki megfogja kötőféküket. Ők voltak elől, a tenyeres talpasok, pusztai emberek kedvelt szolgái, fiatalok s életerősek, akiknek testét alig fogja az ostor. Ők hevernek itt majdnem mesztelenül, erős legények, néhány lány, egykedvűen majszolnak valami színes gyökeret, ajkukból is csurog a vöröses savú. Végigment előttük, s benézett az oszlopok közé. A tornácra kiszögellő terecskén alkudoztak az eladók s vevők. Itt volt a komolyabb piac, a fehér emberek s asszonyok vására, mindazoké, akiket egybegyűjtöttek távoli törzsek rabló hadjárataikon, kézről kézre adogattak, megfizették egymásnak a költséget s az árat, s most Isten tudja, mi messzeségekből itt értékesítik portékáikat. Keresztények voltak. Ott élhettek falvaikban a Tirén-tenger partján valamelyik szigeten. Arcukat nézte. Riadtak s elcsigázottak voltak. A nap kiégette őket, a fény, mely oldalvás megrabolta a jótékony sötétséget, felfedte előtte szenvedésüket. Látta az anyát, aki hiába kiáltozik gyermeke után, amikor már fekete kezek ragadják csónak vagy hajó felé. Nem volt kereszt mellükön. Rongyokban voltak, a lányok testét eltakarták, hogy csak a vásárlók előtt fedjék fel. Egyszerű vásári szokás ez, addig nem láthatja senki, míg nem rakja le a foglalót. Heves s asszonyra éhes urak a sejkek, így gyorsabb a vásár, izgalmasabb a kaland, könnyebben előhúzzák a rablott ezüstöt vagy aranyékszert, melyet elővet titokzatos gyomrából egy régi sírgödör. Emberek! Ha kiáltana feléjük, valaki felelne rá. Kérnék, uram, mondj imát, mert esztendők óta nem hallottunk ilyet. Uram, mondd el azt az imát, amit a haldokló feje fölött szoktatok mondani. Uram, nézd, ez a gyerek még nem kapott keresztvizet. Uram, nem mondanád meg, milyen lehet a halál? Messze volt tőlük. Őt nem engedik soha a közelükbe, keresztény zarándok, aki mocskos köntösével letörli fejéről az izzadságot. Mégis felhág a lépcsőkre, félretaszítja az egyik kufárt, aki vízzel öntözi a heverő szerecseneket, hogy ne repessze fel bőrüket a hirtelen kibukó téli nap. Az ember morog, rámutat, mond valamit, ami csak a többi ért. Néhányan feléje fordulnak, ettől félt, az első mozdulattól, a szótól, mely feléje áramlik, mert most még nem akarja a mártíriumot. Feljebb lép a lépcsőkre, az árnyékba húzódó szerencsétlenekhez ér. Miért nem szól senki sem hozzá? Miért van szemükben állati félelem? Felmutatja a kereszt jelét, s várja a csodát. Gyenge, ő maga sem hisz benne, nem érzi a végtelenséget, a szent haragot, mely elfogta a sziklatemplom tövében, s nézte, miként sereglenek össze hamis profétájuk dicsőségére világgonoszai. Itt áll kezében a keresztel, megállhatná őket, elfoghatná szemük egyetlen villanását, melybe benne sóvárog a vágy az abszolúció után. De csak kiégett tekintetek merednek feléje, reszketnek, mintha nekik kellene megszenvedniük ő érte is. Hangokat hall, újjal mutogatnak feléje, egy korbács csattan közelében, egy lány arcán ér az olomszeg. A szolgák üvöltenek, kiengedik az ostoraikat. Őt már taszigálják is kifelé, lelódítják a lépcsőkről, mögötte felhangzik a szitok szó, a karám szolgáinak üvöltése s a lecsapódó ostorok zaja. Bealkonyodott. Szomjasan, störődötten járt a városban. Ájult forróság öntötte el a sikátorokat, fél órákra meghúzódott egy árkád alatt. A levegő megállt, nem mozgott, mintha hatalmas felhő feküdnék Jeruzsálemen. Vizet kért, s elkergették. Ott állt a kocsmák ajtajában, ahol erjesztett italokat mértek, mindenféle undokkotyvalékot, amit megenged a próféta törvénye. A víz drága volt. Ilyenkor e forróságban megposhadnak a ciszternák. Dávid és Salamon forrásából alig csergedezik a víz. A szűz kútjában nem mosnak az asszonyok. Zörgetett egy széles, alacsony szürkeház kapuján, melyet valaki megmutatott. Ez a menhely. Mindenütt ezüst dénárt kértek, fizetséget a kvártéért. A menedékhelyen faggatták, vajon Bretány hercegének alattvalója-e, vagy a kasztíliai királynak, Burgundia urának, esetleg a türingiai grófnak országából jötte. Minden azilum csak saját embereit fogadta be, s kirekesztette az idegent. De Amiens városa mindig szegény volt, nem építhetett házat a vándoroknak, nem tett kegyes alapítványt Jeruzsálemben püspöke. Mint kivert kutya ment menedékről menedékre. Becsapták orra előtt az ajtót, sajnálták a vizet. Hol aludhatnék? Kérdezte félénken, s összetörten. Ő kérdezte Remete Péter, aki 100 éjszakán átnézte a csillaghullást egyedül s magányosan a pusztaságban, romtövében meghúzódva 1000 éves árnyékok között. De itt város volt, mely körülfogta, magába zárta, hatalmas fallal rekesztette el. Idegenek között volt, akik talán éjjel végigjárják a várost, s összeszedik, eladják rabszolgának a lézengő zarándokokat. Elviszik innen Jerikó felé, a kanyargó zsivány utakon, összvérhátán, bekötött szemmel, Aszkalon kikötőjéig, innen tengerre kelnek vele. Azt tanácsolta az óvatos örmény, hogy ne maradjon napnyugta után hajlék nélkül, keressen magának menedéket. Így jutott el a sírhoz. Nem akart közelebb menni. Még tisztátalannak, szennyesnek érezte magát. Belsőjében reszketett. Kimondhatatlan fájdalom volt benne. Állt a hatalmas udvar előtt, mely magába zárta a sziklaüreget, ahol eltemették a megváltót. Ott, ahol egykor Konstantinus anyja Helena állhatott mesztelen lábbal a sziklán, hallotta a hangot, s révetegen angyalszavát követve ment előre, míg megtalálta a keresztfát, melyet ide rejtettek az ég angyalai. Itt áll a bejáratnál. Egészen egyedül van, csak az angyalok szeme vigyáz rá. Az udvar elnyúlik, árnyékesik végig rajta, árkát fogja át. Lépcső vezet lefelé, elvész a feketeségben, sötét folyosó kanyarodik jobbra. Az udvaron földhányás, néhány lépcsőfok, s utána az út lemerül a föld alá. Merre menjen? Kimutatja meg neki az utat a sírhoz, kivezeti át a folyosók, lejáratok, alagutak labirintján. Vajon minden igaznak meg kell találnia? Nincs egyedül. Emberek mozdulnak meg, s valahonnan a föld mélyéről, mintha kórus csapná meg a fülét. Nagyon halk, nagyon vontatott karének, olyanféle, mint amit rabok énekelnek a gályák fenekén. Görögök éneke. A tömjén szaga megcsapja, ahogy kitágul a lépcső, kis kerek templomban találja magát. Fekete szakálas, magas süvegű görög papok mondják könyörgéseiket azon a nyelven, melyet nem ért. Keresztények. de egyetlen tekintetük sincs a többi felé. Nem méltatják őt pillantásra. Kikérdezné tőle, hogy honnan jött, fogadalma vezetett-e erre, itt akarja átvirasztani az éjszakát. Mintha az idők eleje óta állnának itt a görög papok, s ráznák hatalmas ezüst püstölőjüket. Szemének lassan hozzá kell szoknia a pislogó világossághoz, a homályba vesző körjárathoz, a kápolnák rendjéhez. Fölnéz a mennyezetre. Lapos, széles kupola terjeszkedik szét, mintha könnyeznének a falak, csupa izzadság, csurog a víz az oszlopok mentén, maguk az oszlopok végtelen öregek, roskadoznak. Valaha festék ékesítette őket, de most már lemállott mindenünnen a dísz és a vakolat. Senki sem törődik vele. Térdel. A térdelés ritmusát veszi át a test, a gyermekkor óta sok ezerszer átélt pillanatot, a kegyelem közelségét érzi a lélek, minden könnyű lesz, lebeg a levegőben, ezekben a pillanatokban nem vehet erőt rajta a gonosz. Térdel, mintha megszűnnék minden a világon, ez az egyetlen hely, mely után vágyódott, itt eléri a megnyugvás. Fejét ráhajtja a kőre, melyhez megtámaszkodott, imádkozik, elréved, ébrenlét s álom egybefolyik. Valaki vállára teszi a kezét, latinul mondja. Nikodémus erre a kőre terítette az Úr testét, amikor bekente balzsammal. Álom. Itt térdel, fejét nekihajtja a kőnek, könnyek szivárognak arcán végig, a szem eltűnik. Nincs élő közelében, úgy érzi, most egyedül van, szemben a kínszenvedés és megváltás csodájával. Kálvária utolsó állomása, egy hasadék, ahol állott a kereszt. A lépések helyét nem temette be a föld, Mária árnyéka így suhan el. A test esendő, valamikor talán órák után elzsibbad a térde, le kell ülnie. Mintha ez lenne az élet utolsó menedéka, úgy fogja át szomjasan, szerelmesen a nagy lapos követ, mely előtt megállt ezer esztendővel ezelőtt Nikodémus korsójában voltak a balzsamai. Csendes és tiszta minden. A görög papok elmentek, csak tömjényük különös, kesernyés illata úszik a levegőben. Lehet, hogy emberek vannak itt, meghúzódva, úgy, mint ő, beleolvadva a sötétbe. Minden könnyű, szelid és örökké való. A perc megáll a levegőben, az óra nem mozdul el, valaki megállítja az éjszakát, miként egykor Józsua a napot. Mintha e sírkamrán kívül megszűnnék az egész világ, néhány lépés lenne, vezet fel a Golgota hegyére, kis dombra, mely oldalvás belevész a sötétségbe. Egyszerre felzendül valami különös zaj. Még nem tudja megkülönböztetni először, oly idegen, bántó, fülsiketítő. Még zeng benne az egyhangú, végtelen görög karének, a szomorú fekete papok hangja, s most kívülről, a falakon túl sípok, üsdobok, rikító hangja törbe, majd egy pillanatra elcsendesedik, mintha összeszednék magukat az idegen zenészek, újra elindul, mindez oly szörnyűséges egy csendben, melyben nincs szava az időnek. A lélegzet Krisztust leheli be. S kint, mintha vadállatok rikoltoznának, vadmadarak víjogását utánozzák a fúvó hangszerek. A szomszéd, aki valahol mögötte húzódik meg, reszket, amikor közelébb hajol. Nyögve, nehezen beszél latinul, megértik egymást egy szó oly sok a pusztaságban. Kifelé mutat, elkínzottan fogja be a fülét. A pogányok jöttek. A földbe ékelt kápolnasor parányi fekete ablakai világosak lesznek, a nyílást fáklyák tüze éri el. A sírtemplom egyik oldala vörös lesz, kusza, táncoló fény lobogtatja a tárgyak körvonalait, benyomnak egy ablakot, valaki gonosz tréfából mocskot zúdít a sírkamra fölé. A szomszéd ingatja fejét, mondja töredezett latin szavával. Ne félj, nem jönnek be, félnek a varázslattól. Kint maradnak, pusztítanak. Részegek, nem tehetünk semmit. Ők a város urai, ők az erősek. Ha kinézel az ablakon, láthatod őket. Miért csak én láthatom? Vak vagyok. Elpusztították szemem világát. Azóta itt élek a sötétségben. Mindent ismerek, ami történik. A szaracénok ünnepelnek. Ne reszkes, idegen, nem ölnek meg. Nem félek, de ezt nem lehet elviselni. Mindent el kell viselni. Ha kedvük tartja, betemetik holnap a sírt. Ha nem félnének Krisztustól, s nem hallották volna sokszor Mária nevét, bejönnének ide is, de félnek a varázslattól. Mi történik kint a városban? Ünnepük van. Jaj annak, aki találkozik velük. Kimegyek. Várj! Nem ölnének meg, megcsúfolnának. Elvennék szemed világát. Nem tudom, öreg vagy-e, vagy fiatal, nem hallani jól a hangodat. Talán még fiatal vagy, férfi. Ne menj ki, várj! Mire várjak? Valakire. Valakire, aki eljön egyszer ide. Nem egyedül. Nem pásztorbottal. Érted ezt, idegen? Te is ezt érzed? Minden szavukat, minden lépésüket ismerem. Miért beszélnék veled? Nem tudom, ki vagy. Hangot hallom, fiatalabb lehetsz nálam. Menj vissza, menj haza. Kapaszkodj meg a sziklákban. Menj az emberek közé, meséld el nekik ezt az éjszakát. Feltérdel, átöleli az oszlopot. Megint álmok s angyalok között él. Szeme nyitva van. Vajon hány zarántok tölthetett el ilyen éjszakát? Miért maradtak némák? Miért nem jöttek vissza? Miért nem mentek el a föld keresztény hatalmasaihoz? Ki tudja azt otthon, hogy hullámok ostromolják a Golgota dombját, minden pillanatban átcsaphat a szent sír fölött az ár? Miért siketek a föld hatalmasai? Úgy érzi, neki kell világba kiáltani a gondolatot. Az angyal lehajol hozzá, hosszú, egyenes pengét tesz kezébe. Érzi az acél hidegét, az edzett penge élességét. Mintha írás gyúlna ki, végig szalad öt betű, kereng, váltja egymást, eltűnik. Ulció. Konokul görcsösen ismétli a bosszú szavát. Kezében a bot keresztfogójával ébred, a vak már elment az első hajnali sugárral, nincs senki körülötte. Zsibbadt két karja, melyel éjszaka átfogta Nikodémusz oszlopát. A szájában egy szó van, oly fekete s oly keserű, mint a méreg. Kimegy a sírtemplomból, felkapaszkodik a lépcsőn. Az udvar helye tele pörkölésekkel, félig égett tőzegrakással. A fal oldalvást beomlott a felszökő lángok forróságától. Vért lát, a kövek között megolvadó pocsolyák vannak. Visszaemlékezik az álomra. A város megdermed a félelemtől. Az éjszakát végig remegték a városlakók. Holnap? Holnap már nem lesz Jeruzsálemben. A botot úgy fogja, mint ahogy az angyal markolta meg a kardot. Nem szelíd szóval. Útra kél, és megy a föld hatalmasaihoz. Orbán a Szent Atya ült a Klúnyi kolostor cellájában. Szeme a baráton pihent, aki fehér köntösébe burkolva fejére tolt csukjával ráhajolt a pergamenlapra. Bárta ura szavát. Írt, fiam, ott, ahol elhagytuk tegnap, amikor jelentették, hogy érkeznek a követek. Írd, Anno Domini, urunk születése után 1095. esztendőbe értünk, a nyár elmúlt, s itt vagyunk az apátságban annyi vándorút után. Itt vagyunk őszön Klunyben. Érzed, fiam, hogy befúj a cellán a szél? Ha nem tennének lábam alá meleg téglát, reszketnék egész testemben. Írd csak! Amikor eljöttek hozzám Alexius Komnenusnak, a keleti birodalom császárának követei, és megmutatták uruk levelét, akkor neked, uram, tudnod kellett, hogy miért én, a gyarló, a tehetetlen választottam ki arra, hogy vezessem Péter hajóját. Beszéltem velük. Egyházi ember nem volt közöttük, csupa világi úr, akiknek ők nagy rangokat adnak, rokonok a császárral, valamelyikük egy napon maga is császár lehet. Szavuk édes, csiszolt, veszedelmes. A te kegyelmed, uram, végtelen. Immáron majdnem 50 esztendő telt el azóta, hogy gőgös és elvetemedett szolgád, Kerularios miáj dacolt Krisztus akaratával, eloldotta Petrus hajójától sajkájának kötelét. Te, uram, igazságosan ítéltél felette, mert széttört alatt a csónaki, amikoron menekült, őt magát elnyelték a habok, még tetemét sem vetette ki a márványtenger, amelybe beleesett. De mindennek immáron fél százada, ember nem emlékezhetik mindezekre, csak ahogy leírták a krónikaírók, úgy tudjuk. Ám a keleti birodalom népei azóta elszakadtak, s mi minden nap könnyel siratjuk őket, akik tévelyegnek. Amikoron felbontottam Alexiosz császár vöröspecsétes levelét, arra gondoltam, hát ha az új császár megtér szorongattatásai közepette. Érzi, hogy egy az eklézia, egy a pásztor, nem lehet két szolgája anyájnak. Talán ezért jöttek e sima beszédű követek a keleti birodalomból, hogy mondják, Alexiosz kér, vedd vissza őt ekléziádba, és emeld fel az átkot, mely ott terül el, mint fekete felhő az isteni bölcsesség temploma fölött azóta, hogy kihirdették a legátusok. A levél Krisztus szolgájához szólt. A császár érzi a veszélyt, népe reszket, a falon látja a táncoló betűket. Minden ég a határokon, a pogányok gyülekeznek. Egyiptomból új áradat közeledik Ázsia Minor felé. A szeltsukok sáskaraja elindul, hogy lelegelje a pusztákat, utánuk az impérium virágzó városait. Jeruzsálembe már nem teheti be keresztény zarándok a lábát, mindazokat, akiket útközben elfognak, meggyalázza, megöli, megbecsteleníti a pogány. Az utak kifekélyesednek a holttetemektől, a sakál oda telepszik a mérföldkövekre. Így írta a Bazileusz. Szép és szívhez szóló írás volt, szívünk megengedett. Ő is apa, birodalmának édesapja, reszket, látja a veszélyt. Írta nekünk, segíts szentatyám, míg nem késő, míg mindenünket nem veszi el a pogán. Még tart erőnk, seregeink ellen bírnak állni. Még egymás ellen tudom úszítani a pogány törzseket. De mit tehetek egyedül, ha az egész keresztény világ ellenem van? Hol keresek segítséget, ha nem a testvéreknél, akikkel egyformán Krisztus nevében kezdtük meg földi életünk vándorlásait? Így írt nekem Alexiosz, világi dolgokban kérte a segítséget. A követek a pátriárkáról beszéltek, aki egybetartja a szakadárok nyáját. Ők maguk, az udvarban maga a császár is közeledik a gondolathoz, hogy meghajtsa fejét Róma előtt. Ám a papság görcsösen tapad ama privilégiumokhoz, melyeket főpapjai engedtek neki. Asszonyokat fogadnak feleségnek, elhálnak velük, gyermekeik lesznek. Velük vannak a bizánci szentpalota emberei, a császár anyja, Anna Dalessena is. A császár fél a néptől, fél a palotától, fél az anyától, aki vele együtt uralkodik. Jöttek hozzám a görög császár követei, beszéltem velük. Olvastam a császár levelét. Te, uram, tudod, hogy mi tanácstalan és gyarló vagyok a te segedelmed nélkül. Adj erőt nekem, hogy az igaz szavakat megtalálhassam a keresztény tartományok gyülekezete előtt. Kopogtattak. A pápa felrezzent. A hang még hosszan kerengett a cellában, elhalt. A diakónusok egyike zavarta meg a csendet. Szentséges atyám, úgy akartad, hogy elébed jöhessen ama remete barát, aki nemrégiben tért vissza vándorlásaiból. Percet sem nyugodhatik, úgy mondja, Krisztus parancsolta, hogy jöjjön el, beszéljen veled. Mióta vár? Negyed napja. Követte nyomot, szentséges atyám. Így jött Valanszon, Püin, Sezlögyön keresztül, keresett, mint mondja, Taraszkomba, majd Avignon falai között. Így ért ide, Klünibe. Nem nyugodhatik. Ki tudhatja, a Szentlélek kinek ajkával beszél. Engedd be hozzám a barátot. Csendes volt, míg odatérdelt a Szentatya lába elé, megcsókolta kezét. Orbán azt várta, elakadt szava, elcsuklik, összeesik a lendület. Intett, keljen fel, hallgatja. Péter felállt. Magas volt, szikár, napbarnitott. Szakálla már szürkés, csak szeme oly fénylő, mint a megszállottaké. Honnan jöttél, fiam? Arról a helyről, Szentatya, melyet egykor Jeruzsálemnek neveztek. A városból, melyben Dávid törzse kihajtott, Salamon templomot épített magának, a városból, ahol meghalt az üdvözítő. Látod-e, fiam, sok zarándok s fogadalmas jár arra. Tudom, hogy nehéz az út és fáradtságos. jámborok útja. Az úr beszámítja nekik azt, amit útközben el kellett szenvedniük. Ha ezért jöttél, szent atyám, nem az én szavaim, amit mondok. A szó magasabbról érkezett. Mered-e hirdetni, hogy beszédedet a Szentlélek sugalmazza? Alantas fráter voltam, hogyan is hihettem volna, hogy az úr engem választ arra, hogy elhozzam a hírt. Ám most itt vagyok előtted, atyám. A menekülésem is csodák sorozata. Nem öltek meg, nem terített le a betegség, nem nyelt el a tengervihara. Megmenekültem, mert küldetésem van. A küldetésem az, hogy menjek el a föld hatalmasaihoz és beszéljek velük. Mit mondasz nekik, Péter? Azon az éjszakán, amikor a pogányok fertelmes táncaikkal meggyalázták a szent sír környékét, nyugtalan álmomban felém szállt az angyal. Kardot tett két összekulcsolt kezem közé. Így mondta. Menj, hirdesd a megtorlást. Fáj az ütés, mely csattog a városon. Az úr üzeni, szabadítasd meg a várost, ahol megpihent. Máskor is voltak látomásaid, testvérem. Nem hiszel nekem, szent atyám? Te nem kérdezhetsz, várj sorodra. Tengernyi gond és aggodalom közt szakítottam időt arra, hogy beszéljek veled. Ma csak keveset szólhattunk egymással. De én gondolok rád, és imádkozni fogok, hogy az úr világosítsa meg elmémet. Szent atyám, ne küldj még el! Én elmondom néhány szóval azt, ahogy kiterveltem a hosszú út alatt, amikor már nem volt bennem a látomás. Neked kell, atyám, a seregek élére állni. Csak te hirdetheted meg a háborút. A népek csak akkor indulnak el Krisztus sírja felé fegyveres kézzel, ha atyuk viszi előttük a pásztorbotot. Szépen beszélsz, de elragad az indulat. Alászkodj, fiam, tisztítsd elmédet. Én nem bocsájtalak el üres kézzel. Mellettem maradsz, s akkor érzem a hitedet. De itt látni fogod, hány sebből vérzik az eklézia, mennyi veszély fenyegeti a keresztény republikát. Mindehhez nem értek, szent atya. Az én gondolatom nem jár sem a hispánoknál, sem Normann földön. Álmomban és ébren Jeruzsálemet látom, amint könyörgön kitárja felénk meggyalázott kezét. Krisztus így akarja, uram, ezt a szót mondta nekem azon az éjszakán az angyal, az úr akarja, és nekem mennem kell a föld hatalmasaihoz, és mindenütt kiáltanom kell, az úr így akarja. Nem tehetek másként, nem mondhatok mást, nincs más szavam, szent atya. Nem tudom magam addig feloldoztatni, nincs senki, aki feloldozzon a fogadalom alól. Mit fogadtál, Péter? Hogy mesztelen lábbal, olajággal, kezemben, fedetlen fővel, hangos zsolozsmákkal vonulok be a pitbarba, melyet megrondítottak. Fegyveresek élén vonulok be, megoldom köntösömet, térdre ereszkedem, s úgy kúszok be a legszentebbhez, melyet meggyalázott szemem előtt a pogány. Még nem volt egészen kopár, kiszáradt a Clermont-i mező ezen a késő őszön. A novemberi esők késtek, ha nem lett volna a hajnali hidegség, szeptembert idézett volna a bágyat napfény. A fű nagy foltokban zöldelt, bár megcsípte a dér, a jószágot még nem hajtották haza. Az olajfák tövét megkapálták már a parasztok, a szüret elmúlt. Csodálatos ősz volt, szerencsés idő, melynek jegyében mindazok összegyűltek, akiket Orbán magához hívott. Mintha csalókaképek tükröztek volna a levegő égben, azt hihette az avatatlan vándor, hogy város telepedett rá a mezőre, sátrak százai virultak ki. A szél szétvitte az overnyék szavát. Ők voltak itt a gazdák a világköldökén. Minden polgárházban most bárók, főrangú lovasok tanyáztak, a kolostorokban érsekek és bíborosok helyezkedtek el. A grófok háza népe is itt élt, várva, hogy enyhüljön meg a 8 napos bőjt ridegsége, mely bevezette a tanácskozást. Clermont, ez szelíd kis város most már napok óta megduzzadt egyszerű lakói, fásultan nézték a fejedelmek díszmenetét, hallgatták asszonyaikat, akik panaszolták, hogy a város határában elfogyott minden élelem. Orbán ott élt fiatal korának emlékei között. Châtillon tornyai közül látta fiúkkorában az első kivonuló champagne kereszteseket. Látta, mint jöttek a vár tövébe a komor, sötét köntösű spanyolok, a szaragozzai király hírnökei. Látta a francia grófokat, amit felvarták a keresztet, egybejűjtötték kastélyok, udvarházak népét, s megindultak lovon, páncélban, csatlósokkal a Pireneusok felé. A pápa emlékezett a Champagne urakra, Elbe de Russira, a barbasztrói ostrom hősére, azokra, akik saját vérük hullásával szorították délebre Spanyolországban a pogányt. Körülötte hatalmas világ élt, halottak légiója, egykori bátyák, nagybácsik, szomszédok, familiárisok, akik megindultak az úton, mely Hispánia felé vezet. Néhányat látott még közülük, a veteránok közül, akik Barbastro emlékéül még egyszer felvarták köpenyükre a megtépet, elfakult vörös keresztet, melyet az egybeverődött latinok közös jeleként Elbe de Russi avatott fel. Az öregek még hordják a köpenyükön, s a fiatal lovagok ismerik a jelet. Orbán, a Szent Atya ül, a Clermont-i dómban hallgatta a végtelen hullámverést. 12 érsek, 80 püspök ül itt, 100 apát és perjel, a karzaton hercegek, fejedelmek, tartománygrófok, az egész nyugati világ követei. A padok roskadásig megtelnek, kiszorultak a Clermont-i polgárok, akik vasárnaponként idehozzák apró cseprőbajoktól aggodalmas lelküket. Most itt tárul ki a világ, s az eklézia diadalmaskodik. Hetednapja ülnek a templomban. Mindegyik ismeri az egyház sebét, szót ejtenek a lélek szorongattatásairól. Ma vasárnapban a tömeg kint a tágas mezőn várja a hírt. A hír már hajnal óta szétszóródik a városban, megjárja a sikátorokat, elterjed a vitézek között. A templom előtt ma a Szent Atya mondja a beszédet. Jöjjön hát mindenki ide, lepjétek el a tereket, szoruljatok össze, várjatok. Az ünnepi mise az eklézia diadala volt. Fenségesen hömpölygött, mint a Krisztus kínszenvedése óta kezdődött volna, s nem lenne sohasem vége a világ végezetéig. A hang diadalmasan, s mennyekbe ívelően szállt fel. Megtorpant az íveken, visszahult a gyertyák közé, melyek megszépítették a magányos komor templomot. Orbán felemelkedett, megkerülte a főoltárt, áldást osztott a templomban levő hívekre. Megindult. E néhány lépés, zsolozsmák, kórusok éneke közben, míg a főoltártól elért a templom kapujához, olyan volt, mint a végtelenség. A pápa lelke most ott bolyongott, soha nem látott messzeségekben. Könyörgés szavát veri feléje a szél, barátok hozzák az üzenetet, császárok levelében izzik a vörös szó, segíts! Most nem keresztény fejedelmet kell átok alá helyezni, nem szakadár császár nevét veti ki az aranykönyvekből. Nem hajszol vissza megtévedt bárányt az úr aklába. Most árnyékok és sárkányok világa ellen megy, teljes vértezetében, nyomában serege. A néhány lépés olyan volt, mint a végtelenség. Az úr majd megjelöli a percet, amikor meg kell indulnotok, de addig várjatok. A perc itt van. Az öregeket látja, az egykori spanyol földön harcoló kereszteseket, akik negyedszázad távolságából eljöttek hozzá. Az öreg champagneakat is, avernyeket, akiknek köpenyén tépetten, szétfoszlottan még ott vöröslik a barbasztrói kereszt. Kint van az ajtó előtt. Egy szószék emelkedik a magasságba. Ereje teljességében levő ember, nem fogja meg a karfát, lépései alatt meghajlik a falépcső. Lenéz a magasságból egy pillanatra. Clermont látja, s a várfalon túl a réteket, melyeket belepett a sátrak tarkája, a kopják lebegő, ringó erdeje. S körös körül ott szorong a világ. A nagy téren ezernyi ember, városlakók reggel óta várnak türelmesen, ki maradna otthon ezen a napon, amikor Krisztus földi helytartójának szájából hallják a prédikációt. Franciák, én édes csodálatos népem, Isten választott népe, figyeljetek! Gyász és szomorúság híreit hozom nektek, akik békésen művelitek az Úr szőlőjét. Ti tudjátok, hogy a megváltó messze-messze született ott, ahol feldereng a hajnali csillag, amerről felkél a napkorongja, hogy elérjen fejetek fölé. A nép, amelyből származott, kiválasztott népe volt egykor az Úrnak, aki felmagasztalta, s aztán elejtette őket bűneik s átalkodottságuk miatt. Ám ma, franciák, ti vagytok az Úr kiválasztott népe, s ezért jöttem el hozzátok, hogy halljátok szavamat. Krisztus sírja beszélyben, emberek. Eddig is szenvedtünk, megvásároltuk arannyal a békét, hogy zarándokaink eljuthassanak a Szentföldre. Elődeink ajándékokat küldtek a hitetlenek fejedelmeinek, leveleket írtak hozzájuk. Isten néha megvilágította-e pogányok elméjét is, jámbor fejedelmek voltak közöttük, akik meghallották a pápák szavát. Ám most a hitetlenek legádázabb törzse diadalmaskodott a többi pogány fölött. Sem fiai elárasztották az ország útjait, megszállták a kikötőket, gonoszságuk nem ismer határt. Gyávák és dőfösek, fegyverüket védtelenek ellen emelik, kiütik a vándorbotot kezükből, ostoruk végigcsap az arcukon. Sokáig tűrtünk, mert ő arra tanított bennünket, hogy legyünk türelmesek. Vártunk, és szenvedtünk. Mindenről tudtunk, mert mindenfelől hozzánk jött a hír. A keresztény ekléziában nem tűnhetett el egyetlen vándor, akinek utolsó sóhajtását ne hozta volna felénk az Úr akarata. De mi csak tűrtünk, mert tehetetlenek voltunk. Azt mondtuk, az Úr megpróbál minket bűneink miatt. Ám most oly híreket kaptam, melyeket nem lehet nyugodtan tovább hallgatni. A hang, mely kiáltja, Jeruzsálem végveszélyben van. Nem szállhat ki a pusztaságba, hogy szelek játéka legyen. A veszély ott szorongatja a várost, ahol Krisztust utolsó útjára hurcolták, körülnyaldossa a Golgota dombot, a sírt Nikodémusz kövét. Egy ember jött hozzám, aki végig szenvedte Corpus Domini éjszakáját, amikor a fertelmes pogányok megcsúfolták urunk temetőhelyét. Sokáig reménykedtünk abban, hogy a hitetlenek is tisztelik ezt szentséges környéket, nem törnek rá a jámbor hívőkre. De ők pokolfarsangját rendezték a templom pitvarában. Az arándokok egész éjszaka reszkedtek, várták utolsó órájukat. Az ember, aki megtért Jeruzsálemből, megőszült ezen az éjen. Amikor elhagyta a várost, még állt a sír, még védték a templom falai, de ki tudhatja, hogy holnap vagy esztendő múlva nem temete mindent be a pogány gonossága. Nem emelkedik már lófarkas jelvénye ott, ahová egykoron beásták a kereszt talpazatát. E házak békés lakói közül ki gondolt valaha arra, hogy messze keleten van egy másik város, melynek Jeruzsálem neve. Ti mondtátok imáitokat, hittetek Krisztusban, de kitörődött köztetek az üdvözítő sírjával, a Kálvária dombbal. Volt-e valaki, aki lelkében oda kívánkozott? Franciák, előttem fekszik Clermont, és én most e pillanatban mégis Jeruzsálemet látom, ahová nem jutottam el soha. Ezen a tájon éltem ifjú koromban. Emlékezem arra, hogy lovagok és vitézek gyűltek össze, hogy felmentsék az eklézia nyugati bástyáját, melyet Hispániában ostromolt a pogány. Emlékezem reájuk, ahogy mentek szemükben az oldhatatlan hittel, mellükön a vörös keresztel, melyet úgy hordtak, mint az áldozat jegyét. Látlak most itt benneteket, ti öregek, ti hozzátok szólok, akik a keresztet ma is viselitek. Tegyetek hitet arról, világ hívságára vágyódtatok-e, vagy Krisztus nevével ajkatokon szenvedtetek, amikor szomjan álltatok a sierák lábánál, törtétek a pogány tüzes nyilait. Ti fiatalok, azt várjátok-e, hogy ezek a barbasztrói öregek sántikáljanak elétek, lebbentsék fel köntösüket, tépjék fel sebüket, reszkető kezük emelje fel a botot, ők mutassák most nyugat helyet a kelet felé vezető utat. Ezt várjátok-e? Vagy talán már hamarabb szerte akarnátok széledni, mint vasárnapi szentbeszédek után, mikor a mohó test oly hamar elfeledi a lélek eledelét. Nem, ti nem szóródhattok szét, s nem hagyhatjátok, hogy megcsúfoljanak benneteket a vének. Én megállítalak benneteket az úton, kitárom előttetek karom. Nem távozhattok innen egy könycseppel szemetekben, melyet elhullajtottatok Jeruzsálem sorsa miatt. Egy lépés sem mehettek, míg ki nem mondjátok a szót, amitől felszabadul Jeruzsálem. Dölövó! A kiáltás belecsapott Orbán szavába. Szálas, őszbe csavarodott ember állt a tömeg felett egy épülőház párkányán. A hangja átüt a sokaságon, elnyomja a pápa halk könnyes szavát. Az Isten így akarja. A szó szétszáll. Áthullámzik a végtelennek látszó tömegen, Emberek összeülelkeznek, megragadnak egy vörös színű palástot, a tör csikokat hasít belőle, durva férfikezek tüskével keresztalakba ráerősítik a köntösre. A szem könyvben fürdik, a lélek széttágul a Clermont-i mezők székesegyházában. Ez ma a világkatedrális, amelyet a mezőnépe saját képére és hasonlatosságára épített. Orbán látja a világot, amit lába alatt hullámzik az embertenger. Hosszú-hosszú percek telhetnek el, míg újból úrrá bír lenni a tömegen. A szó, mely szájából oly ércese röppen ki, most lehull, nem érti senki, saját környezetesem. Int Gergelynek, a protonótáriusnak, aki ott áll a szószék aljában. A bíboros néhány lépést tesz az emelvényre. Orbán pápa fent áll kitárt karral, s most egy pillanatra úgy látszik, hogy megcsendesíthette a tömeget. Isten úgy akarja, franciák! Úgy akarja, hogy vegyétek fel a keresztet, s menjetek el ti is, miként atyáitok, harcolni a hitetlenek ellen. Menjetek el napnyugat helyett napkeletre. Kis ütközetek helyett nagy csatákra. Ezrek helyett tízezren és százezren. Menjetek emberek, de ne bűnös lélekkel. Aki magára tűzi a keresztet, tisztuljon meg a bárány vérében, öblítse meg lelkét a bűnbánat könnyeivel. Úgy fogadja a feloldozást és az áldást, melyet itt, ezen a helyen megadok mindnyájatoknak Krisztus szavának erejéből, aki kezemben tette le a bűnök megkötését és feloldását. Olvasd, testvér, a bűnök sorát, s ti egybegyűlt érsekek, püspökök, apátok, Isten egyházi szolgái, s ti fejedelmek, hercegek, őrgrófok, bárók, lovagok, vitézek és polgárok, ti a föld emberei, egyformán, miként egyformák voltatok, amikor megszülettetek. Emberek, mondjátok a bűnök sorát, bánjátok meg azt, amiben vétkeseknek találjátok magatokat, a ti magatok széke előtt. Vétkeztem, Uram! A pápa állt a durván ácsolt szószéken. Két kezét kitárta, mint a bibliai vezér, aki seregeit így vitte a győzelemre. A Túri gróf, a Norman herceg, Flandria grófja, Franciaország fejedelmi házainak elsőszülöttei ott hevernek lába alatt a porban csatlósaikkal, szolgáikkal, apródaikkal, együtt a parasztokkal, akik ellepték a réteket, oda térdelnek a sorok közé, nem űzhette el őket a Szentatya közeléből senki sem. Itt térdelnek a gyűlölködők, a hirtelenkezőek, a gőgösök, a hegykék, martalócok, fukarak, késóvárak, párbajvívók, durva szövetkeresztjeikkel sápadtan és reszketve az indulattól. Így térdelnek a világ fejedelmei, lesve a szót, mely oldozza a bűnt, megbontja a rettegést, mely éjjel és nappal ott él bennük, megkeseríti legszebb óráikat. Így lesik a szót, ami eltörli a büntetést. Várnak, mert valami csodálatos pillanatban élnek. Egyetlen egy sincs, aki ne érezni, hogy most gyógyul a lélek, s az idők eleje óta kevés így diadalt ült az eklézia. Már rég elhangzott az utolsó mea culpa, s Orbán még áll, szótlanul, kitárt karral nézi a porban térdelők népét, melyből ő kovácsolta össze Krisztus titokzatos hadseregét. Az Isten így akarja, mondja a hang, ráadja a hadakra az áldást, felmenti őket Krisztus szavaival. Péter ott állt a Gecsemáné kertjének kapujában, várta a körmenetet. A processzió Sion hegyéről indult ki, Sion kapujától kezdve szorosan a várfal mellett, maga mögött hagyva a templom szegélyét, Abszolon és Zakariás sírja körül tért le Kidron völgyébe, hogy így érje el az olajfák hegyét. Bűnbánok köntösét viselték, legtöbben magukra vették fehérünket, kötéllel kötötték meg deréknál, kezüket emelték fejük fölé, hogy enyhítsék a júliusi nap irgalmatlan sugarait. Fegyvert nem viseltek, csak az utóvét katonái, akiknek vigyázniuk kellett arra, hogy utoljára ki ne törjön bástyái mögött a pogány. Mint végtelen fehér kígyó, úgy kúszott a körmenet 40 000 lélek, mely holnap hajnalban megkezdi az utolsó ostromot. Közvetlen közelből látták a hitetlenek arcát. Ha felnéztek a bástyákra, számolhatták a védők hadigépeit. Nyíl nem érhette el őket, de a várfalakról néha eleresztettek egy-egy hatalmas kőgolyót, a katapulta köteleit megcsavargatták a katonák, ismerték már a mozdulatot, amikor a szabadjára engedett húr sivít egyet, s a félelmes kő kirepül. Ilyenkor két-három zarándok vérébe fúlt, kivitték őket az útmentére, a többi újból rázendített a himnuszokra, melyek hajnal óta nem apadtak el. Március óta itt éltek Jeruzsálem falai alatt. Csodák pillanata volt az első óra, amikor kibontakoztak a tornyok és házak a reggelből. Hercegek és katonák vetették térdre magukat, hallották szentek és próféták szavát, akik megjövendülték a győzelmet. De ma már negyedik hónapja állnak itt a nyár forróságában, szenvedve a miazmáktól, melyeket felgőzölög a völgy. A Jordán messze van, majdnem kiszáradt. Siloám kútja miként tudna vizet adni ennyi embernek s állatnak. A vize drágában mérik, mint otthon Galliában, a legfinomabb bort. A fát oly messziről szállítják az ostromgépekhez, mint egykor Salamon a templomhoz való cédrusait. Hajók kötnek ki Jaffában, génuai hajók. Néhány hétig van eleség, bort hoztak, vasat és köteleket. Jeruzsálem ott emelkedik előttük, bezárkózva, gőgösen, s hősin falai, bástyái mögé. A falakon az egyiptomi szultán vitézei őrködnek, a templom hatalmas katonai tábor. Keresztény nincs bent, a város várja, hogy megérkezzék Kairóból a felmentő sereg. A remeték szava megtölti jövendülésekkel a keresztesek világát. Böjt böjtöt követ. Egy nap hajnalban felkiált egy tábori káplán. Az éjszaka megjelent álmomban Adomár püspök. Kelet felé mutatott, ott kell megkezdeni az ostromot. A remete az olajfák hegyén kibújik a barlangjából, érthetetlen szavakat mormol. Vezekeljetek, mondja, s három nap múlva elesik a város. Krisztus szabad lesz. Mindez az első hetek óta tart így. Lendületek, slankadások pillanata. Eleinte a vezérek is hisznek benne. Bujon Gottfried, a lotaringiai herceg, Flandriai és Norman Robert, Tancred, a toulouse-i gróf, mindazok, akiket meghívtak a vezérek gyülekezetébe, s akiknek napról napra biztatniuk kell kifáradt, szomjas, lankadó embereiket. De később már a vezérek sem hisznek a jóslatokban, melyek csalókák, vagy nem értik meg őket, nem fejtik fel véges emberi értelmükkel a ködös, pátyolos valót. Péterben, a remetében sem hisznek. Már hetek óta ott él az olajfák hegyén a Gecsemánkert tövében, annak a fának tövében, melyhez először támaszkodott azon a reggelen, amikor sebes lábbal, fáradtan és véresen felvánszorgott Jozafát völgyéből. Itt él Péter, a remete. Nem kíván senkit sem látni, nem vágyódik semmi után. Millió élet van benne, melyet megszentelt a legenda, szétpörkölt a valóság. Százezer emberrel indult el. Ő indult elsőnek. A hercegek még tanácskoztak, békültek, csereberélték feudumaikat, szabóik még csak akkor nyesték keresztformájára a vörös szöveteket, amikor ő már megindult az útra, mely szétkígyózott a Clermont mezőről, s most Jeruzsálem felé vezett. Péter ott élt a valóság szűk kis körében, tenyérnyi földön, böjtölve, s révedezve. Körülötte éltek az álmok, oly valóságosan és megfoghatóan, hogy egybekeveredtek egymással, nem lehetett szétválogatni a fájdalom e napjaiban. Százezer ember jött el. Az ökröket fogták be a szekerekbe, parasztok telepedtek rá, így futottak el uruk elől, így rakták rá szegényes jószágaikat, kisgyermekeket, asszonyokat. Így mentek végig az utakon, mint egyetlen feltartózhatatlan áradat, mely végig seper a világon, s elpusztítja, vagy megújítja azt. Lassan sáskákká váltak, amerre mentek, lelegeltek mindent. Az ökrösszekerek üresek voltak, pénzük nem volt, a sereg eladogatott mindent, aztán rabolt és fosztogatott. Vér, vér, mindenütt vér, amerre jártak. Szegények voltak, s tudatlanok. Nem járta még őket át a lélek. Nem voltak angyalok. Megestek, hisz nagyobb részt egyszerű parasztok lehettek, földnépe. Már nem hallották uruk korbácsát. Megrészegettek a szabadságtól, kitörtek a karámból, melyet a láthatatlan törvény épített szegénységük köré. mindenre emlékezik. Az átkelésekre, a Dunára, mely elhagyja a lapályos vidékeket, keletnek fordul, s ők elválnak tőle, megint idegen világok sziklás vidékeire. Az első görögre gondol, aki elébe jön. Ura Alexiosz üdvözletét hozza. A császár kegyes hívének nevezi, kezet nyújt feléje. De ő írja elő az utat, amerre majd mennek. Ő adja a kenyeret s abrakot, csapatai bekerítik a portyázókat, akiket megcsúfolnak, s ha lehet, eladnak a görögök. Ott terült el szemben velük a második Róma. A város, ahová tépet, fogyatékos szegény hadának nem szabad lábát betennie. Csak ő mehet tized magával a Szent Palotába, úgy fogadják, mint barbár törzs vezérét. Felbőgnek az aranyoroszlánok, ingatják fejüket, a kamarás aranyékszert hoz a szobájába, s a császár magával viszi a cirkusz játékaihoz. Mindez egy perc alatt végigvillan az emlékezetében. Az út, melyet ez szegény, hiszékeny, majdnem fegyvertelen tömeggel megtett, emberekkel, akiket a hitetlenek előhada megcsúfolt, tönkrevert az első ütközetben. Látja őket, amint égnek fordult szemmel ott feküsznek a sómarta földön Ázsia partszegélyén, mereven néznek az égre, eszükbe jut a napsütötte provanci föld, a Rajna partja, a tenger. Világok, melyek elbocsátották őket, s kis házuk, melyet sohasem láthatnak viszont. Nem az ő népe, mely itt kanyarodik felfelé. Kidron völgyét elhagyta, a falak mentén biztonságosabban zengi a zsolozmát. Nem hallják, hogyan gyalázák Krisztus nevét a boszorkányok, akiket felállított a várfal tetejére Itikár, a város parancsnoka. Nem az ő népe. Ezek lovagok, mindjárt nemes ember, nem vettek maguk közé más, csak aki megállja a próbákat. Nem hisznek a jövendülésben, nem várnak csodát a lélek erejétől. Gépeket építenek, tornyokat emelnek, faltörőkosok fejét vasalják, hirdetik, hogy enélkül nem vezet diadalra az Úr akarata sem. Ma ők is megtörtek. Üzentek neki a hercegek, hívták az éjszakai tanácskozásba. Péter áll egyedül a hegyen. Ez a hegy valaha az övé volt, esztendőkkel ezelőtt. Tudod-e, te Gottfried vagy Robert, te gőgös világi úr, merre lehelt Krisztus utolsót, melyik úton ment a Golgotára az üdvözítő? Tudatlanok, kabzsik, gőgösek. Szálkarddal jöttek, zálogba vetve otthoni birtokaikat. Mindegyik országot szeretné kihasítani, ha elfoglal egy város, megül falai közt, dolgát elvégezvén hagyja, hogy a többiek verjék ki a Szentföldről a pogányt. Péter majdnem egyedül van. Fegyverfogó népe már rég elszivárgott, beolvadt a lovagok szolgái közé. A többieket szétmarta a nyomorúság, hazaszöktek, ki tudná sorsukat megmondani. Így egyedül van, de még mindig erősebb a hercegeknél. Még mindig az ő szavát kérik, mert úgy határoztak, hogy rohamra viszik a sereget. Ilyenkor üzennek hozzá, a legátus szelíd szavával. A te igéd lelkesíti a sereget, Péter. Mondják, meghunyászkodnak előtte, nem ígérhetnek neki semmit, marék gyümölcs, skorty víz mindaz, amit megkíván a világ öröméből, nem akar király lenni Dávid földjén, nem akar semmi más, csak betölteni a fogadalmat. Ahogy lenéz a kígyózó fehér embersokaságra, amint jönnek hozzá, hogy megfürdesse mesztelen lelküket, néhány órával a végső roham előtt nagy keserűséget érez a remete. A láz kilobbant belőle, a szent tűz elfogyott. Ember, aki megkapaszkodik az olajfa törzsében, ha feláll, látja, mint megindul lent a völgyben otromba kerekén, lassú döcögéssel az ostromló torony. A lélek pálma ágakat lengett, és Gottfried állatbőrökkel, fűkockákkal takarja le a mozgóvárat, legfelső emeletén ő vett magának szállást, alatta ágaskodnak az ostromgépek, legalul a robotosok, akik neki viszik a tornyot a falaknak. Az emberek, ahogy felfelé tartanak, szájukban elakad a zsolozsma, lihegnek, sápadtak, elcsigázottak, arcukra rátapadt a bőr. Bent a falakon belül is éheznek a hitetlenek, patkányt és macskát fognak össze, de a keresztesek sem duslakodnak az ételben vagy italban. Jönnek a lélek erejével, mert álmukban feltűnt fehér lován a halott legátus, s kezével rámutatott a délkeleti bástyafalra, Szent István vértanú kapujára, ahol leggyengébb a vár. Péntek lesz, Krisztus kínszenvedésének napja. Reggel 9 órára, akik életben maradnak, vezekelni fognak a szent sír előtt. Péter áll az olajfák hegyén, várja azokat, akik fegyvertelenül kúsznak fel. Megbánták 1 órára kegyetlenségeiket, a civakodást, kapzsiságot, parázna vágyaikat is talán. Itt állnak a szíriai pusztaság egy vékony termékeny csíkján, melyet az Úr keze az idők elején megjelölt. Néhány óra múlva kardot vesznek kezükbe, szemük követi a katapulta kövét. Valami kimondhatatlan keserűség van benne, melyet nem lehet beszédbe, szavakba foglalni. Fáj a fegyver, fájnak a kövek, s fáj neki Jeruzsálem, mely holnap ilyenkorra már vérnek és tűznek martaléka lesz. Ahelyett, hogy megnyílnának a kapuk, ő menne elől a régi pásztorbottal, mögötte a szegények srongyosak, akik elindultak az ő egyetlen szavára gyalogszerrel szegényes ökörszekereiken. Háta mögött feltűnik egy árnyék. A normandiai herceg káplánya Arnaud de Rohé hozzáhajlik. Urunk úgy kívánja, hogy menj Péter eléjük, s oszlasd el lelkükből a kétséget. Jövendő, mondd, hogy te is láttál álmot, s te is hallottad a hangot, mely megígéri, hogy holnap ilyenkor Jeruzsálem a miénk leszen. Menj Péter, siess eléjük. A jelet keresi, melyet ő vésett be esztendőkkel ezelőtt az olajfa törzsébe. A kereszt megmaradt, a hegedés nyomát bemohozta az idő. A forradást nézi, s a felfelé kúszó fegyvereseket. A bástyafalon elcsendesednek a boszorkányok, torkuk kifárad a rikácsolásban. Nekik is át kell virrasztaniuk az éjszakát. Keze a kereszt jelen van, a normandiai Arnulf lehajlik, úgy nézi, mintha mágia titkos jele lenne a kérgen. Amieni Péter arcába néz, látja, mind gyullad ki lassan, kihalt, elapadt tekintetében a tűz. Menj, Péter, mondja unszolva, mert látja, hogy társa a remete most habozik égi és földi világok között. Látomás tölti meg a lelkét, megremeg, mintha meggyötörte volna a láz. Válasz úton van. Látja a felkúszó csapatokat, hallja az ostromgépek robaját. Bottyát keresi, a társat, mely egyetlen barátja volt vándorlásai alatt. A napot eltakarja a tompa, szürkés pára, mintha égne valami messze, a világot beburkolja az eltüzelt hulladékok folytó, keserű pernyeszaga. Megindul, már ott van a sorok előtt, a Krisztus zászlókat leeresztik a fáradt karok. Péter kitárja két kezét. Kezébe befogja a várost, mely ott lebeg kéken, szűziesen, párák, várfalak, földhányások megett. Testvérek, mondja, és szájában elcsuklik az első szó, megremeg, és talán ő maga sem tudja, kit sirat meg, a várost-e, vagy a halálba igyekvő lelkeket.